Kedves hallgatóim, hölgyeim és uraim! Az önök figyelmének megnyerése céljából szeretnék felolvasni egy kis történetet, ami zenei vonatkozású, mielőtt belekezdenék abba a témába, amely hát gondolom címe alapján eléggé furcsa, és tulajdonképpen egy gondolatsort szeretnék végigmondani, ami hát nem annyira tudományos előadás képét fogja majd mutatni, hanem inkább egy csomó elgondolkozni való hangzik el majd ma délután, és gondolom, hogy aki egy kicsit fogékony ebben az irányban, az talán tovább is tudja szőni ezeket a gondolatokat. Most a kis történet, amelyet szeretnék elbeszélni, az Amerikában játszódik, és Kanadában egy előadást tart Teller Ede, a világhírű atomfizikus, és azzal kezdi az előadását, hogy megkérdezi, hogy a jelenlévők közül ki az, aki csak angolul beszél. Mindegy 50-en teszik föl a kezüket a 300-400 főnyi közönségből, és erre akkor kijelenti, hogy akkor elnézést kérek, de magyarul fogok beszélni. Nyilván az ő megjelenése vonzotta a Torontóban élő magyarokat, és eljöttek az előadást meghallgatni. Ennek a könyvnek az írója, akitől most idézni fogok, szintén ott volt ezen az előadáson, és ahogy a szélén ült a hadsoroknak, látjám, hogy egy idősebb hölgy is a zsúfolt teremben a közelében áll, és ezért hát megkopogtatja a vállát, és felajánlja az ülőhelyét. A hölgy csodálkozva elfogadja, és mikor aztán vége van az előadásnak, akkor közli, hogy hát ez Kanadában, illetve Amerikában egyáltalán nem szokás. Valaki elfoglalt egy helyet, akkor az ott ül, és nem kell tekintettel lenni arra, hogy idősebbek is állnak mellette. És egy kis történetet mond, miután megtudja, hogy magyar, és mondja, hogy a magyarokról úgy tudja, hogy nagyon udvarias emberek. Elmondja, hogy a háború utolsó évében egy konzulátuson dolgozott, ahol sorba álltak azok, akik útlevelet vagy vízumot szerettek volna Kanadában. Várták sorsuk intézését az én ügyfeleim is. Észrevettem, hogy egy nagyon vézna, falfehér, de rendkívül impresszív tekintetű idősebb férfit már másodszor sodornak el az őt megillető helyről egy erőszakos fiatal afrikai néger csoport tagjai. Még nem is tetszett nekik, amikor kértem őket, hogy tartsák be ők is a szabályt. Úgy viselkedtek, mintha a bőrük színébe kötöttem volna bele. Mérgemben becsuktam a kis felfogadó ablakot, elhúztam a függönyt is, és a láthatóan beteg embert bekísértem a szobába. Az illataira tekintve nem akartam hinni a szememnek. Az önök híres Bartók Bélája ült velem szemben, akit hamarosan a konzul úr szobájába vezettem, és ügyét később az akkor rutinnak számító kibelépéses megoldásra még aznap estére elintéztük. Hiába volt fáradt és nagyon megviselt, a szemében tűz égett. Amikor az ebédidő lejártával újra megjelent, a konzul úr visszaérkezését várva még kb. Fél óráig beszélgettünk egymással. Ő többnyire panaszkodott. Arról beszélt, hogy New Yorkban a nagy zsúfoltság miatt még külön lakást se sikerült bérelnie. Én gratuláltam neki a szerzeményéhez, amit Yehudi Menuhin nemrég játszott el művészien. A rokonaimmal együtt rádión hallgatók Seattle-ben, ahol én származom, és ahova nyár elején minden évben visszajárok egy hónap vakációra. Éppen egy hete jöttem meg onnét, és most készülök a nagybácsimat, Wood professzort értesíteni arról, hogy szerencsésen megérkeztem a hosszú útról. A nagybátyám nevének elhangzása teljesen föllelkesítette a beteg zeneszerzőt. Elmondta, hogy szoros kapcsolata van Wood professzorral, és élete utolsó nagy álmát fogja vele karolta beteljesíteni. Itt szeretném közbeszúrni, hogy ez az az év, amelyben Bartók meghalt, és hogy Bartókkal kezdem ezt a kis előadást az ő 125 éves jubileumának, akkor született, ugye 1881-ben, 125 évvel ezelőtt. Egy kicsit ennek is gondoltam, hogy talán tisztelettel kifejezést adok, hogy ezt a kis történetet, amely hát ismeretlen a szakirodalomban, elmondom. Tehát elmondta, hogy szoros kapcsolata van Wood professzorral, és élete utolsó nagy álmát fogja vele karöltve beteljesíteni. Már több levelet váltottak annak ügyében, hogy az indián népdalok szakszerű gyűjtését megkezdhesse. Képzelje, elmondta Mr. Bartók nagy lelkesedéssel néhány kollégámmal a már majdnem feledésbe süllyedt magyar népdalokat, a tengeren túl megmentettük, összegyűjtöttük. Én itt még csak egy tucat indián népdal találtam, de ezekből is biztosan érzem, hogy a sok száz begyűjtésre váró ősi pentaton dallal bizonyítani tudom majd a magyarok és az indiánok népdalainak közös eredetét. Tudja, hogy ez mekkora dolog. A Seattle-beli egyetemen még nem állapítottak meg ilyen nagy horderejű elméletet, amióta létrehozták. A történetből ezt próbáljuk akkor most egyre megjegyezni magunk számára, hogy Bartók indián népdalok gyűjtésére akart vállalkozni, és ezzel a Wood professzorral arról tárgyalt, hogyha ő személyesen talán nem is, de kiképez néhány egyetemi hallgatót, akik majd az ő útmutatása nyomán ebbe a népdalgyűjtésbe belefognak. De egy másik idézetet is szeretnék elmondani, amely egy másik jeles férfival kapcsolatos. Itt szintén a könyv írója beszél, ez most már saját személyében való történet. Sietett a repülőtérre, mert késésben volt, és hát ügyetlenségében a forgóajtón neki ment egy idősebb úrnak. Majdnem feldöntöttem az ajtónyílás után pár méterre. Hírneves zeneszerzőnkkel előtte személyesen még nem találkoztam. Senkivel össze nem téveszthető művészi feje azonban nem hagyott kétséget, világhírű muzsikusunknak rohantam neki figyelmetlenségből ilyen barbár módra. Nagy és kínos bocsánatkérések közepette magyarázgattam neki a sietésem okát. Akkor már átesett az első ijegységem, és tekintettel arra, hogy az információnál éppen akkor tartózkodó felesége valószínűleg nem is láthatta a másodpercek alatt bekövetkezett incidenst. Szinte örömmel nyugtázta, hogy íme itt is egy magyarba akadt. Aztán mivel foglalkozik? Kérdeztem minden teketória nélkül. Most éppen az indián kultúra számomra nagyon érdekes kincseit gyűjtögetem, de csak szabad időmben, mert egyébként mérnökként dolgozom. Ez nagyszerű. Tudja, hogy a népdalaik pentatóniája a lehető legközelebb áll a miénkhez? Látja, ezután kutasson. Ha nem tudnak ottázni, vigyen magával egy magnetofont, ma már ez sokkal könnyebb, mint a mi időnkben volt. Már válaszolni se tudtam, kedves felesége intett neki, elbúcsúznak egymástól. Ennyi a bevezető, és hát mint egy zeneműben, ahol egy kezdő gondolat gyakorta végén visszatér, én is majd visszatérek ehhez az indián témához az előadás vége felé. Tulajdonképpen még be sem mutatkoztam, Tillai Aurél vagyok, és ha most külföldön mutatkoznék be, akkor nem így kellene mondanom, hanem azt kellene mondanom, hogy Aurél Tillai. Mint ahogy azt mondják, hogy John Smith, vagy ugye azt így ismerjük, hogy Felix Mendelssohn Bartholdy, vagy Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart. Ugyanakkor nálunk, most hogy ne a saját nevemet mondjam, a vezeték név áll elől, és utána a keresztnév Kovács János, Szegedi Kis István, vagy a számos híres szövegírója, a Kodály számosának szövegírója, Kecskeméti Vég Mihály. Ez a magyar gondolkodás módra utal, hogy neveinket is így mondjuk. Tehát először közli velünk a bemutatkozó, hogy ő Kecskemétről való. Utána a családjának a nevét mondja el, tehát ő a Vég családhoz tartozik, és csak utána említi meg a saját személy nevét, amely tulajdonképpen hát őrá jellemző. De a tágabb, az elvontabb gondolatokból megy a részletek felé. Tehát először a tárból indul ki, aztán a családnévből, és végül pedig a személynév következik. Hogy pontosan meg tudjam mondani, hogy a művészeti kar hol fekszik, hát megnéztem a telefonkönyvbe, és így van írva, PTL művészeti kar 7624 Damjanich utca 30. Vagy Pécsi Tudományegyetemi Rektori Hivatal, 7633, Szántó Kovács János utca 1/B. Ezzel szemben a külföldiek egészen furcsa módon először leírják a házszámot, utána az utcanevet, és csak ezt követőleg a várost. A postás, vagy hát a posta tisztviselő, vagy a gép, hát nem tudom, hogy ma már ezt kiintézi, az fordítva kénytelen eljárni, tehát ugye először megnézi, hogy Anglia, aztán azt, hogy London, aztán azt, hogy kerület. Mi így mondjuk. Ők azonban kezdik a házszámmal, és visszafelé tartanak. Ugyanez a helyzet a dátumokkal. Egy külföldi azt mondaná, hogy 17-e október 2006. Mi pedig azt mondjuk, hogy 2006. október 17. Tehát ő először azt mondja, hogy ma, aztán utána azt mondja, hogy hónap, és utána mondja azt, hogy év. Tehát a részletekből megy a teljesség felé, mi pedig az egészből szűkítjük le a kört a részletek irányába. Tehát ugye mi először az évet, aztán a hót, majd a napot mondjuk. Ugye az elmondottakból már sejtjük, hogy a magyar nyelv sajátosságairól kezdtünk el beszélni. Mondok egy másik sajátosságot. Az európai nyelvek általában kötött szórendet használnak. Mondok egy rövid német mondatot. Das Buch liegt auf dem Tisch. A könyv az asztalon fekszik. A magyar mondat, változat, azonban nem egyféleképpen mondható, hanem hatféleképpen, talán nem unalmas, ha mind a hatot elmondom. A könyv az asztalon van. A könyv van az asztalon. Az asztalon van a könyv. Az asztalon a könyv van, vagy röviden az asztalon könyv van. Van könyv az asztalon, van az asztalon könyv. Ez hatféle változat. Tehát amíg aki nyelvet tanul, az ugye jól tudja, hogy németben például az állítmány a második, mindig a második helyen szerepel. Ezzel szemben nálunk az állítmány bárhol lehet, és mind a hat mondatnak, amit elmondtam, értelme van, sőt az értelmek között nagyon finom különbségeket lehet tenni. De mondok egy másik példát, amely nem három szóból, hanem négy szóból áll, következőképpen hangzik. Pál volt itt tegnap. Most próba kedvéért a Pált tegyük mindig a mondat legelejére, és a következő sorozatot kaphatjuk. Pál volt itt tegnap. Pál volt tegnap itt. Pál tegnap volt itt. Pál tegnap itt volt. Pál itt volt tegnap. Pál itt tegnap volt, és nem tegnap előtt, vagy nem ma. Tegyük a tegnapot az első helyre. Tegnap volt itt Pál. Tegnap volt Pál itt. Tegnap itt Pál volt, és nem József. Tegnap itt volt Pál. Tegnap Pál volt itt. Tegnap Pál itt volt. Eddig 12-t mondtam, és még 12-t mondhatnék. Tehát ennek az egy mondatnak 24 variánsa van, és mindegyik egy nagyjából azonos gondolatot fejez ki, de nem egészen ugyanaz, mert azt mondom, hogy tegnap volt itt Pál, az nem ugyanaz, mint azt mondom, hogy Pál volt itt tegnap. Ugye még egyszer az előbbi példa, nem Piroska volt itt tegnap, hanem Pál, tehát azt hangsúlyozom. Hát aki tanult magyar nyelvészetet, az tudja, hogy mindig az állítmány elé helyezett szó a leghangsúlyosabb. Most egy Kodály műből, pontosabban egy Kölcsey versből szeretnék egy sort idézni. A sor így hangzik. Bűs düledékeiden husznak romvára megállék. Ebből egy szót vizsgáljunk meg egy kicsit közelebbről. Düledékeiden. Most éppen a táblára elhelyezni. Ennek a szónak a gyöke a dűl. Ez benne a legfontosabb. Aztán nézzük a düle. Van ilyen szó, ma kevésbé ismerjük, ez ugye az elbeszélő múltnak a kifejezésére szolgál. Aztán düled, ezt is ismerjük, ugye ezt nem kell talán magyarázni, a düledék, düledékeid, tehát a te valamiről van szó, és végén düledékeiden. Tulajdonképpen arra utal, hogy a mi gondolkodásmódunk egy nagyon feszített és nagyon odafigyelést igénylő gondolkodásmód. Egy ilyen szónak a kiejtésekor egyre jobban tisztul az, hogy mit is akarunk mondani. A dűl az még nagyon általános, bár a legfontosabb tulajdonképpen, de ahogy megyünk tovább, és kimondom, hogy dűle, az gondolat az agyamban már tovább lép, a düled még tovább, ugye még jobban értelmezi, düledék, az már egészen konkrét valami, düledéke, tudom, hogy valakinek a birtoka, düledékei, az birtokai többes számban vannak, düledékeid, te rólad van szó, és a düledékeiden, az pedig hát a helyhatározó fejezékén. A gyök mindössze 3-4 hangzóból áll, és az agy egyre szűkülő értelmezésre kényszerül. Mondok egy másik példát is, hogy ne csak egy dolog legyen. Azt mondom, hogy megváradhatnálak. Mindenki érti, mit akarok mondani. Ugye, ha akarnám, akkor te neked itt várakoznod kellene, és én csak később jönnék. Bizonyára mindenki megérti. A gyöke ennek a szónak a vár. A meg az igekötő, azt ugye tudjuk, tehát megvárni, az egy jelentésmódosulás jelent. Megvárat, az műveltetés. Megvárathat, megvárathatná ő, ugye? Na most következik az, hogy megvárathatnál. Ebben a pillanatban úgy érzékelem, hogy te vagy az, aki engem megvárathatnál. Hát ugyanazzal a szóval nem jó, ha magyarázzam, de valószínűleg mindannyian értjük. És az utolsó szótagot is hozzáteszem, akkor megvárathatnálak. Tehát én téged. Na most ebben az a különleges, hogy ebben a szóban kettő személyrag van. Van a végén a K, amely én rám utal, és van az L, amely te rád utal. Tehát megváradhatnál te engem, megváradhatnálak én téged. Ezt lehetne kettős igeragozásnak nevezni, és van egy aktív és egy passzív személy benne. Még egyszer mondom, a K az első személy, ez a végrag, és az L a második személy, ez pedig a belrag. Na most nagyon érdekes, hogy a sumér nyelvben ugyanezt található. Rövidítsük le ezt a szót, és mondjuk csak így ki, hogy várlak. Ott az L ugye jelenti azt, hogy téged, és az a K pedig az, hogy én. Tehát várlak, én téged. A német ezt három, elnézést, hogy én a német példákat mondom, mert gondolom angolban is hasonló a helyzet. Ich warte dich, tehát ezt csak három szóval tudom kifejezni, míg a magyar nyelvben egy szóval. Érdekes módon a sumér nyelvben ennek még ilyen változata is van, most én ezt magyarul mondom, hogy jobban megértsük. Tehát nem én téged, hanem te engem. Ezt így lehetne mondani magyarul, hogy vármasz. Tehát az M az lenne, hogy engem, és az asz, az pedig a második személy, hogy te. Még egy másik szó, meghívhatnálak, tehát én téged. Az L ebből a te, és az a K a végén az pedig vagyok én. Megint a részletek fokozatos megközelítése az elvont gondolatok világából. Miért van az, hogy a magyar nyelvben a hangsúlyos szótag az első? Most azért, mert a szónak a gyöke elől van. Tehát a legfontosabb gondolat az elején van, ezt kell meghangsúlyozni. Ez nem olyan magától értetődő dolog, ugye a magyarokat elég könnyű felismerni arról, hogy minden szót és minden mondatot súlyosan kezdenek. Persze van úgy, hogy néhány szó összekapaszkodik, és nem kell mindegyiket külön meghangsúlyozni, ezt néha énekórán vagy kórus próbán is ugye figyelmeztetünk erre, hogy ne külön-külön hangsúlyozunk mindent. De általában a rend az ugye, hogy a szónak az eleje foglalja magában a legfontosabb gondolatot. Most pedig akkor egy újabb vetíteni valónk van. A magyar nyelv szótárát Cuczor Fogarasi, tehát Cuczor Gergely és Fogarasi János alkották meg 1862-ben. Ebben a magyar nyelv szavait magyarázzák, és mindegyikről elmondják, hogy mivel rokon, milyen nyelvből eredeztethető, illetve melyek azok a szavak, amelyek ősi magyar szavaknak tekintendők. Van egy fejezet ennek a könyvnek, amely a gyökökről beszél, tehát a szó gyökökről, majd erre még vissza fogunk térni, és van egy fejezet, amelyik azt mondja, a gyökök nemződése nyelvünkben. Hát ez a régi kifejezés ugye arról szól, hogy hogyan keletkeznek a gyökök, és a gyökökből hogyan keletkeznek a szavak. Ha már említettem Cuczor Gergelyt és Fogarasi Jánost, akkor meg kell említenem azt a szemét is, aki ma foglalkozik ezzel a témával. Érdekes módon ő egy pécsi matematikus, Varga Csabának hívják, és több könyvet írt ebben a témában. Egyébként az írás történetét is megírta. És ezek a gondolatok jó részt, a zeneiek nem természetesen, az ő könyveiből valók. Most pedig a jel gyökből el fogok mondani néhány szót, amely ebből keletkezett, és utána majd megkérem itt a kedves fiatalembert, először én ezeket felolvasom, és utána egyesével mondom, és megkérem, hogy ezeknek az angol verzióját is olvassa föl. Tehát, hogy milyen szavakat lehet a jel szó gyökből alkotni. Jeles, jelez, jellegzetes, jelölt, jelenben, jelenség, jelen vagyok, jellemes, jelentés, jelző, jelmez, jelenet, jelkép, jelenés. Mindegyik a jelből indul ki, és nem nehéz rájönni, hogy valamennyiben az alapgyök lényegét fejezi ki a gondolatnak, tehát mindegyik rokon a másiknak. Most akkor megkérem ezeknek az angol változatait, én mondom magyarul, és akkor kérem szépen angolul kiejteni. Jeles.
Excellent.
Jelez.
Mark.
Jellegzetes.
Typical.
Jelölt.
Candidate.
Kérném szépen nagyon figyelni, hogy mit mond a kollega úr, mert hasonlítani fogjuk, illetve hát időnk nem nagyon lesz rá, de rögtön megértjük, hogy milyen érdekességgel van dolgunk. Tehát az volt az utolsó, hogy jelölt, ezt még egyszer.
Candidate.
Jelenben.
In the present.
Jelenség.
Excellence.
Jelen vagyok.
On the sign.
Jellemzés.
Characterize.
Jelentés.
Report.
Jelző.
Attribute.
Jelmez.
Costume.
Jelenet.
Scan.
Jelkép.
Symbol.
Jelenés.
Operation.
Köszönöm szépen. Minden szó, amit hallottunk, gondolom önök is rájöttek, hogy teljesen más szó, nem egy tőből származik, nem egy gyökből származik, hanem valamennyi angol szó teljesen más volt. Míg a magyar sorozatunk mind a jel szóból keletkeztek. Lássunk egy másik példát, a körker példáját. Ebből szeretném bocsátani, hogy ezekben a gyökökben a magánhangzó nem visel jelentős szerepet, sokszor a jelentést valamennyire módosítja, de nem igazából döntő, hogy hadd mondjak példát, ha azt mondom, hogy söprű, vagy azt mondom, hogy seprő, a magánhangzók mind a kettőben mások, söprű, ő, seprő, e, ő, és ugyanazt jelenti, vagy hát a fiúk számára mondom, ugye a sör és a ser az ugyanazt jelenti, és a benne található magánhangzó nem játszik különösebb szerepet. Majd azt mondom, hogy hívség, és azt mondom, hogy hűség. Azt mondom, hogy édesanyja, vagy azt mondom, hogy idesanyja. Ezek ugyanazt jelentik. Tehát a kör és a ker ebben az összeállításban lényegileg ugyanazt fejezi ki, csak persze a mai nyelv már vagy az egyiket, vagy a másikat használja. Na hát olvassuk végig, azt a kör alakot kell mindig a végződéssel együtt mondani. Tehát kert, keret, de mondhatom azt is, hogy követ. Ugye, amit a tálba raknak a háziasszonyok, a követ. És a keret, amiben a képet rakjuk. Kerít, kerge, kerget, kerék, környék, kertel, keres, kereszt vagy köröszt, ugye így is szoktuk ejteni, vagy hát régebben mondhatták így is. A kereny az ugye kenyeret jelent, ezt nem ismerjük ma már annyira. Kertész, kerül vagy körül, mind a kettő használatos. Mind a kettőben benne van a kör, nem csak a szó maga, hanem a jelentése is. Kerület, kerítés, kereplő, kereskedő, keresztjén, kerengő, kerülget, keringő, kerekít, kerámia, kerül, körül, kikerül, felkerül, felkeres, megkeres, bekeretez. Mindegyik a kör szóból származik. Na most csak azért, hogy az előbbi példa, jellel kapcsolatos példa nem elszigetelt volt, most én még egyszer mondok a körrel, a kerrel kapcsolatban egy-két kifejezés, és németül is elmondom, és figyeljük meg, hogy a német szavak azok nem egy tőből, nem egy gyökből származnak. Azt mondom, hogy kör, kreis, köré, rundum, köret, garnierung, körmenet, procession, köröm, nágel, környék, ungebung, kerek, rund, kerék, rád, keres, zuhen, kereskedő, kaufmann, kerület, becirk, kert, garten. Most egy képet látunk, a hókristályt, amelyik azt mondja, ha elolvassuk az alatta levő szöveget, akkor jobban megértjük, hogy a magyarban ugye a szótőből úgy ágaznak szét ezek a különböző jelentésű szócsoportok, mint a hókristály. Nem akarok nagyon belemenni, mert látom, hogy az idő rettenetesen szalad előre. Most ezzel szemben az angol nyelvben teljesen különálló szavak. Ez magyarázza a következőt. Mondok most egy Balassi Bálint részletet. Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem, mert körülvet engem szörnyű veszedelem. Segedelmem, légy mellettem, ne hagyd meg szégyenednem. Ha most megkérdeznék itt az elsősorban bárkit, hogy értette, hogy mit olvastam, azt hiszem, hogy teljesen felelősen mondhatná, hogy minden szavát értette. Most ezzel szemben Shakespeare drámáit az angolok nem értik meg. Pedig kicsit még valamivel később is élt, mint Balassi Bálint. Mert az angol nyelv annyit változott azóta, hogy ha eredetibe akarják olvasni, akkor szótárt kell a kézbe venni. Miért van ez? Azért, mert az angol nyelvet nem szabályozza, nem köti le, nem erősíti meg az, hogy gyökökből származnak a szavak. Ezért egy-egy új jövevény kiszorítja a másikat, és nagyon gyorsan változik a nyelv. Ugyanígy idézhetnék a Károli féle Bibliából, minden sorát megértjük, sőt, hát ugye protestáns templomokban gyakorta nem a modernizált változatból, hanem a Károliból hallunk idézetet, ige felolvasást. Hát sajnos nagyon szalaszt bennünket az idő. Berzsenyi Dánieltől azonban szeretnék valamit felolvasni, és hát ezt érdemes egy kicsit figyelnünk és elgondolkoznunk rajta. Régóta gyanús lévén előttem az a régi előítélet, mely szerint többnyire azt hittük, hogy mindazon szavaink, amelyek az idegenekhez hasonlítanak, kölcsönzetnek és idegenek. Arra határoztam magamat, hogy némely szavaink származatját minden figyelemmel megtekintsem, és nyelvünk becsületét erészben is oltalmazzam. Bugdozásaim haszonélkül nem maradtak, sőt örömmel tapasztaltam, hogy mindenütt többet találtam, mint kerestem. El annyira, hogy csak hamar által láttam azt, hogy a magyar nyelvtán az egész óvilág nyelveinek gyökere is anyja, mert nyilván tapasztalám azt, hogy legközönségesebb természeti tárgyaknak nevezetei nem csak igen rokon déli és keleti, de még az egészen idegennek vélt európai nyelvekben is általában magyar gyökerekből lehet származtatni. Most csak egyetlen egy példát szeretnék mondani, éppen a körrel kapcsolatos, a sumér nyelvben a gar szó ugyanaz, mint a magyar kör, és a magyar nyelvben is megvan ez, hogy a körrel kapcsolatban akkor mondjak néhány szót, ugye a kör, kerítés, garád, karám, karima, gyűrű. A dél kicsinyítő képző a garádban, éppen úgy, mint ahogy a pellért szóban található, vagy az árpád, a borsod, a diósd, a bogád, ott a dél kicsinyítő képző. Ebből a garádból lett a golód, vagy a grád, és ezért eléggé helytelen, hogy ugye mindent olyan jó szívvel átadunk másoknak, hogy hát ugye nagyon sokszor egy elvészek is ismerősnek tűnik valami egy más nyelvből, és akkor rögtön azt mondják, hogy onnan vesszük át. Madányi Viktortól idézem a következőt. Bármilyen csalódás is ez a szláv ambíció számára, de a golod, grád, hrád szó épp úgy az őstörök népektől került Dél-Oroszországba, mint a Kárpát-medencével szomszédos szláv, szerb, horvát, cseh, tót, lengyel nyelvekbe. Mint a szumír eredetű őstörök szavak százai és százai, a hunok, onogulok, kazárok, szabírok, avarok, magyarok ajándékai a kezdetleges szlávoknak, nem pedig megfordítva. Nyelvtudományunk művelőinek származására jellemző, hogy elfogadták azt a minden logikát fejtetőre állító perverz, sőt humoros képtelenséget, hogy az Uraltól a Kárpát-medencéig csak nem egy évezreden át uralkodó őstörök népek, hunok, onogulok, kazárok, szabírok, avarok, magyarok tanultak a vegetatív fokon álló kis szláv diaszpóráktól. Az Uraltól az Alpokig egy és ugyanaz a nyelv uralkodott ezer éven át, és az egyformán gazdagította a peremen élő szlávokat, keleten épp úgy, mint a Kárpát-medence környékén. Sem Nógrád, sem Visegrád, nem szláv alapítások. A grád golod egyszerűen gár, őstörök kicsinítő képzővel ellátva, és szlávosan eltorzítva. Kezdjünk valamit a magyar zenével is, hiszen erről még nem volt szó. Vannak-e ilyen gyökféle jelenségek a magyar népzenében? Hát egy ilyen gyököt szeretnék most, hogy meghallgatnánk. Kérem szépen elénekelni ezt a László Mire szót. Szerepcsele. Kérem, szolmizálja is le. László Mire szó. Ez nagyon sok népdalunknak a kezdete. Kérem, maradjon, legyen szíves állva, és akkor a következő népdalt énekelje el.
Háló Isten, ma kis van, majd meghízik a kiskal, ha meghízik, levágjuk, a tarisznyába rakjuk.
Kellene egy kicsit elemeznünk, de nincs idő rá, egy másikat is énekeljen el.
kecském, tudod-e, kedve rekesztettem, tudod-e?
Jó, álljunk itt, megköszönjük szépen. Nézzük a következőt.
Mit árulként homám a
szállam? Nem, ugyanazon a hangon kezdjek. Ugyanazon a hangon kezdjek.
Ez volt, tudod, ez
volt. Ez volt.
Köszönöm. Mit árulként homám a szony vadalmát? Hányat adként homám a szony háromkát?
Jó, és végül egy olyat, amit mindannyian ismerünk, ugyanezen a hangon kezdjek. Most akkor az eredeti, mondjuk így most idézőjelben, mondjuk, hogy gyököt is énekelje el. Köszönjük szépen, egy másik magyar népdalt hallgassunk meg. Jó, hát ennek egy cselemész változatát, újabban Mariknak nevezzük a cselemészeket, ennek a változatát hallgassuk meg.
La 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 la.
Köszönöm szépen. Most következzék egy csúvas, vagy milyen? Nem, egy magyar és egy csúvas összehasonlítás, ugye? Én messzire nem látom. Nem, ez egy burját mongol ringató, de ez is jó lesz nekünk. Egy burját mongol.
Égő napon vágják a nyáron sárgás búzak alatt. Két kéz dolga szántás vetése úri borotás.
Mindannyian halljuk, akik zenészek vagyunk, hogy pentaton, kvintváltó dallam. Akkor azt az előbb említett magyar és csúvas összehasonlítást.
Ja. Vékony círma kemény meg, jaj de kevéleg én vagy, fülök fának adós vagy, egy pénznek ura nem vagy.
Köszönöm szépen.
És akkor a csúvas változata?
Igen, most egy csúvas változata ennek, tehát hasonló, majdnem olyan, mint hogyha egy másik vidékről ugyanazt a magyar népdalt hallanám. Egy kicsit fanyar volt, tehát nem egészen olyan volt, mint ahogy nálunk szokás, bár vannak ilyen úgynevezett szóvégű felmutató dallamok is. Köszönöm szépen! Talán van még ott valami. Jó, kérem szépen akkor. Ne, az a vége, azt ne.
De
azt ne. Nem, ezt most hagyjuk. Kérem szépen, nagyon kevés az időnk, akkor csináljuk azt, hogy mondok egy pár mondatot, és akkor vetítjük a további képeket, és akkor gyorsan arról. Hűrösi Csoma Sándor, a nagy keleti utazót, mindannyian legalább névről, meg egy kicsit a munkásságáról is ismerjük, a következőt írta. Ha majd a magyar tudósok a szanszkrit irodalom bővebb ismeretére tesznek szert, csodálkozandnak azon, mekkora rokonság van a régi nyelv és a mi anyanyelvünk között. A magyarság sok régi emléke megtalálható itt, melyeket az elhagyott helyeken már hiába keresünk. levelében Pürösi Csoma Sándor egy-két földrajzi nevet is megemlít. Azt mondja, hogy Bengáliában szinte minden magyar földrajzi nevet meg lehet találni. Ilyeneket hív a levelében Barna, Kókai, Kálna, Tura, mondom csak Turai Idára, ugye? Tura, Tisza, Buda. Képzeljük el, hogy Indiában, Bengáliában ilyen földrajzi nevek találhatók. A szanszkrit nyelvről tettem említést. Egy-két szanszkrit szót hadd mondjam. Lánka, lányka, ugye lánka, szoba, béka, szabla, pataka, pata. Vagy szanszkrit gyökök, amelyekből magyar szavak alkothatók, illetve hát rögtön észreveszik, hogy ugyanaz a szót, ugyanaz a gyök. Pasz, pasz. Mar, mar, marcangol. Tasz, taszít, tuszkol. Kamp, kampó. Csap, csap. Dív, dívi. Kúp, kúp, kupak. Gár, garád. Erről már beszéltünk más vonatkozásban is. Kur, kurjant, kuruttyol. Tap, tapló. Tapad. Dús, dús. Most bárki mondhatja, hogy ezek a szóegyezések, ezek a véletlen művei. Varga Csaba, mint matematikus, kiszámította, mi is ki tudnánk számítani, hogy három hangzóból hány szót lehet összeállítani. Hány lehetőség van arra, hogy ilyen gyököt összeállítsunk. Hát a számítás csak így röviden közlöm, hogy 30-29-28, vagyis 24.360. Öt hangzóból 17.100.720. 17 millió valamennyi. Az ötös találat 43 millió. Tehát a fele az ötös találat lehetőségeinek az, hogy öt hangzó azonos legyen. Igen ám, de ha a szónak az alakja azonos, akkor ez még nem jelenti azt, hogy a jelentés is azonos. Ha azonban a jelentése is ugyanaz, akkor már nagyon meggondolandó, hogy itt nem a véletlen művéről van szó. Hiszen mondjuk, hogy 10.000 féle dolog van, amit meg lehetne nevezni. Tehát van ez a pulpitus, az asztal, a gyerek, a lány, a férfi, a villamos, a levegő, a csengő, és így tovább. Tehát rengeteg fogalom van. Ha most nem csak a szó alakja azonos, hanem a jelentés is megegyezik, akkor ezt körülbelül 10.000-rel kell megszorozni. Tehát az előző példában, hogyha a lánka valóban lánkát jelent, itt is, meg ott is, az 171 milliárd valamennyi. És mi van akkor, ha még több szó is van, amelyiknek a jelentése és a szó alakja is egyezik, mint amiről beszéltünk. Most már futni fogunk. Kérem szépen akkor a következő ábrát. Azt hiszem, hogy a rovásírás, ugye? Ja, már ott is van. Kérem szépen, nagyon gyors pillantást vessünk, a legfelső a magyar szkíta rovás írás betűit jelenti, amely, ha megnézzük, alatt az egyiptomi demotikus jegyekkel, tehát írásjelekkel megegyezik kettő kivételével. Az arámi ennek csak egy kisebb része, a latin még kisebb része, és itt a latin, krétai, terai, korzikai, naxoszi, bőtiai, délarábiai, az etruszk nagyon érdekes, annál is inkább, mert ugye újabb kutatások szerint, és ezt nem magyarok találták ki, hanem nemrég jelentkezett egy etruszk tudós, aki Magyarországon előadást tartott, és azt állítja, hogy kb. 4000 évvel ezelőtt az etruszkok a Kárpát-medencéből vándoroltak ki, és az ő DNS vizsgálatuk, tehát az ő népi hát DNS jellegzetességük leginkább a magyarral és a kis-ázsiai törökökkel azonos. Márpedig ugye tudjuk, hogy az etruszkok hozták létre a nagy latin kultúrát, és ebből nagyon sok minden következik. Varga Csaba egy csomó olyan latin szót említ, amelynek a magyar megfelelő is megtalálható. Nézzük a következő ábrát. A halotti beszédben, és máshogy is találkozunk egy ilyen szóval, hogy gyimilc, és másik esetben pedig kimilcs, gyimilcs. Hát eddig azt mondták a nyelvészek, hogy milyen nagyot változott a magyar nyelv, mert hiszen hát már mi nem beszélünk gyimilcsről, hanem gyümölcsről beszélünk. Azonban ha tovább gondolkodunk, hogy egy szerzetesnek le kellett írnia ezt a szót, hogy gyümölcs, és ő neki csak a latin írásjelek álltak a rendelkezésére, a latinban pedig nincsen gy, nincsen ű, nincsen ő, és nincsen csé. Tehát a gy helyett akkor kénytelen volt gét írni, az ű helyett ít írt, az el és az em az megvolt. Na most a rovás írásnak egyébként jellegzetessége, hogy ahol magától értetődően magánhangzót spórolásból nem rúják bele a fába, vagy hát ahova rúják, mert magától értetődő. Ugye, ha magas hangrendű egy szó, akkor tudjuk, hogy e vagy i, vagy é, ha mély hangrendű, akkor tudjuk, hogy a vagy ó, és így tovább. Akkor még egy-két ábrát is. Ne vegyék rossz néven, szerettem volna Széchenyiről is beszélni, hogy Döblingből mit írt, amikor a Tudományos Akadémián a magyar nyelv művelését a bakkorszakban le akarták állítani, és hogy indult el a finn-ugor, remélem nincs itt senki, aki finn-ugor nyelvészettel foglalkozik, tehát hogy volt az osztrák kormánynak érdeke az, hogy ezt a finn-ugor kapcsolatot ápolják a korábbi a krónikákban is található magyar és török, illetve más népek, Kaukázus déli részén élő népek világától hogyan térítsék el a magyarokat, és egy ilyen halszagú rokonságba kényszerítsék. De hát erre most már sajnos nem kerül idő. A képzőművészek számára feladvány, hogy tessék megmondani, hogy melyik korszakból valók ezek a képek. Mit gondolnak, hogy ezeket a karikatúrákat mikor csinálták? Hát kérdeztem szakembereket is, és volt, aki a gótikát emlegette, volt, aki a századunkhoz kötötte. Hát meg kell mondanom, hogy nagyot tévedtek mind a ketten, mert 15 ezer éves kőlapokon található ábrázolások. Kb. 1500 ilyen kőlapot találtak, és abból 155 emberi arcokat mutat. És tessék megnézni, hogy mindegyik mennyire egyéniség. Bal oldalon a középső, ugye egy ilyen nagy tekintélyű férfiú, aki borotválkozik, tisztelet övezi nyilvánvalóan. A jobb felső sarokban sapkás lány található, bal oldalt fönn egy dénkisasszony, aki szeret pletykálni. Aztán a jobb alsó sarokban pedig egy tudósnak a képe néz ránk. Menjünk tovább. Kérem most már ezeket a hézelokat tekintsék el nekem, mert így is visszaélek a türelmükkel. Úgy tűnik, hogy kb. 10-12 ezer évvel ezelőtt volt egy olyan őskultúra, amelynek egységes nyelve volt. Ez a nyelv már csak egy-két szigetben található, és a legnagyobb sziget ebből a magyar nyelv volna. Egy világkatasztrófa következett be, amely hát minden tönkretett, majd egy fejlődés indult meg ott 8-6 ezer évvel ezelőtti időszakból. Eddig úgy gondoltuk, hogy azért támad föl hirtelen az egyiptomi, a mezopotámiai, a krétai és egyéb műveltségek, mert hogy akkor valami váratlan nagy fejlődésnek indult az emberiség, csak nem tudtuk megmagyarázni, hogy miért. Nem, ez inkább egy világkatasztrófa utáni magához térést jelent. Majd a perem kultúrák azok, akik ezután hát meghódítják szinte az egész világot, az ős kultúra népeit szépen hát elteszik láb alól, gondoljunk az etruszkokra, a sumérokra, a nagy indián kultúrára, és hát most már csak egy terület van, ahol még maradt valami, úgyhogy vigyázni kell, hogy hát ne is a magyar kultúra, őskultúra ne erre a sorsra jusson. Nézzük a következőt. A szerző egy magyar házas párt, Hosszú Fülöp bácsit és feleségét mutatja, és szerinte ilyen velős, boldog és megelégedett és jóságos lehetett az a nép, amelyik az őskultúrában élt. Menjünk tovább. És most itt vagyunk annál a dalnál, amit akkor kérem szépen, hogy énekeljenek el.
Rakatul a tüzet, így a füstihez út.
Jó, még egyszer.
Rakatul a tüzet, így a füstihez út.
Szabad-e még 5 percre igénybe venni a türelmüket? Hát néhányan búrogatnak, de nem biztos, hogy a következő előadó ezt boldogan fogadja. Akitől már Bartók Béláról és Kodály Zoltánról olvastam, őtőle való a következő történet, mert nem is ebből a könyvből, a másik könyvből. Közben lehet esetleg mutatni a következő ábrát. Indiánok szertartásán, ugye indiánok között gyűjtött és tanulmányozta őket, ez korunkban játszódik le. A tábor tűznél ülnek, percekig ültünk csöndben, csak a tűz serceget pattogott és beszélt hozzánk sok-sok ezer év különös nemzetközi nyelvén. A nagyfőnök komótosan szedegette elő és takargatta ki a békepipát a szarvasbőrből, amiben azelőtt bebugyolálták. Megtömte, meggyújtotta, felállt és a 4 égtáj felé fújta ki az első slug füstöt. Újból helyet foglalt és 2 kezével a pipát a magasba emelte. Ebben a pillanatban rázendítettek egy dalra. Az orvosságos ember intonált, és a többiek azonnal belekapcsolódtak. Méltóság teljesen, közepes tempóban és hangerővel énekelték a következő 2 sort 4-szer egymás után. Még egyszer kérem elénekelni.
Rakatulj a tüzet, így a füstihez út.
Jó, hogy ültem. Így is beleremegett a térdem, amikor nem csak a szülőhazámból, de egyenesen a szülővárosomból, a Mohácsi Katolikus Elemi Igazgató tanítójától, Schneider, most hirtelen nem teszem be a keresztnevet, Schneider, Lajos, plantált beléjük ezt az ősi magyar pentaton dalt, belekúszott a fülembe, és ereszkedő dalamával azt dobolt a dobhártyámon, hogy itt most nem az itt-ott föllelhető más típusú pentatóniáról, hanem a miénkről van szó. Szerencsére csak hallgatója voltam a tiszteletemben ettől kezdve angol nyelvvel átváltott tanácskozásnak. Hiába voltak velem figyelmesek, alig tudtam követni őket. A fejem zúgott az ismert dallamtól, és alig tudtam tiszteletből ülve maradni. Schneider Lajos bácsi, igen. Schneider Lajos bácsit, a híres népdalgyűjtőt láttam a tűz fényében megjelenni, aki engem akkor a Mohács környékén gyűjtött népdalra így tanított. Kérem szépen elénekelni magyarul.
Megrakják a tüzet, mégis elhalusszik.
Ennyi, köszönöm a folytatást, azért nem, mert az itt nem volt található. Simon Péter a kottázás után megkérdezte az ének Dakota szövegének angol fordítását. A fordítás ez. Rakattulj a tüzet, megrakták a tüzet. Ilja füstihez od, száll a füstje hozzád. Hát kérem szépen, megdöbbentő. Ugye, ha azt mondtuk, hogy 5 szótaghoz hány millió vagy milliárd esetnek kell előfordulni, hogy egyszer azonos legyen 2 dolog, itt pedig, hát sajnos nem mutatni, nem tudom, a rakatúba benne van, ugye a rakták a, ja, dizet, tüzet, ilja füsti. Nem csak ezt mond, így fordíthatnánk, hogy száll a füstje, hanem így is, hogy illan a füstje hozzád, hezod hozzád. Összeszámoltam, hogy kb. 14 vagy 15, nem írtam le, és azért nem emlékszem pontosan, hangzó azonos a magyar megfelelővel. Kérem, engedjék meg, hogy most akkor ilyen csonkán befejezzem, de hogy ne legyen azért teljesen olyan légből kapott, még egyszer hadd hivatkozzak arra, hogy Bartók Béla és Kodály Zoltán fejenként több mint 10-10 000 név, magyar névdal gyűjtöttek. Bartók Béla törökök között is gyűjtött, és eddig soha nem mondták meg nekünk, hogy miért törökök között, és nem a finugorok között próbálkozott. És hogy indián gyűjteményt szeretett volna létrehozni. És az a Kodály Zoltán, aki csodálható ez is, ugye, hogy honnan tudta azt, hogy sok indián névdal van, amelyik egészen hasonló a magyar népzenéhez. Tehát nem egy ilyen őrültnek a gondolatvilága ez, akinek elszabadul a fantáziája. Egyébként legújabban beszélnek arról, hogy a japán császár, aki ugye megszűnt Isten lenni, most olyan kérdésekkel foglalkozik, hogy a cserépútat tanulmányozza, ami nem más, mint a kontinensről a japánig vezető úton elsüllyedt hajóknak az útja, és Japán túloldalán Amerika felé vezető tenger fenéken található régi cseréptöredékekből következtethető, hogy hogyan mentek, nem a Bering-szoroson, ott lehet, hogy vadállatok mentek, hanem ilyen hajón keresztül hogyan mentek abból az időszakból át népek, amikor már volt cserép, és úgy látszik, hogy volt olyan kultúra is, ami hasonlít a miénkhez. Kérem, akkor így csonkán fogadják ezt is. Annyit kérek csak, hogy gondolkodjanak rajta.